ezzel a bemutatóval egy picit le is zárjuk a 70 éves ünnepi évadunkat. Ugye a névadónk Tompa Miklós fia, Tompa Gábor. Nagyon érdekes, itt azon az ünnepi héten, az egyik kiállításon Tompa Miklós interjút játszottunk be, ahol ő maga mondja azt, hogy milyen érdekes az, hogy a fia Kolozsváron egy újszerű színházat csinál, amit igazán nagyon tisztel, de nem ért pontosan. Egy nagyon-nagyon izgalmas, bensőséges interjú ez. Úgyhogy amikor először beszéltünk Gáborral, akkor hát igen, erről az apa-fiú viszonyról, vagy egyetlen ez a nagy visszatérés, itt 33 év. Na, szóval egy nagyon régen volt tangenciája a vásárhelyi színházi világgal.
70 évet ünnepeltünk most, és ez az első Beckett bemutató ebben a színházban.
Na és akkor ugye hát egy ilyen munkacímmel kezdtünk, de végül is ez a darab, a játszma vége, hogy erre esett a választás, igazán négy szereplős. A dramaturgiát azt Liski András jegyzi az előadásban, a díszleti jelmezt az Dobre Kóta Judit, és akkor ugye Bíró József, Barta László Zsolt, Makra Lajos és Biruska Anna Mária játszák a szerepeket. Ki az a Beckett? Rettegünk ettől, vagy hogy mondjam, a közönség ismeretek hiány, hogy Szentgyörgyön, amikor egy remek Godot előadás rendezett Gábor, ugye én Sepsi Szentgyörgyi vagyok, és a szüleim baráti köre egyszer azt mondták, Attila, üljünk le, mert mi ebből semmit nem értünk. És mondtam, hogy hát az a baj, vagy a legnagyobb baj az, hogy ezt a darabot nektek írták. Tehát aki most 60-70 éves. Tehát, hogy ő, nem én voltam az a közönség, akinek ezt írta elsősorban, hanem egy olyan generációnak, csak közben itt a háború után, augusztus 23-án azt mondták nekünk, hogy mi győztünk, és ettük a virslit, és erről lemaradtunk, és sok mindenről még. És egyszerűen ez a fajta affinitás hiányzik a társadalmunkból, hogy a drámaírók egyik legnagyobbikát. Egyszerűen nem értjük azt a borzalmat, ami az emberírtás, a születés és a halál közti igazán csak egy momentum van, ahol Isten egy pillanatra megszólít. Ki az a Beckett?
Tehát Beckett ugye a 20. században talán azért ilyen fontos szerző, mert azt a fajta helyzetet, ami mondjuk a második világháború után adódott, vagyis az, hogy egyáltalán nem lehet hagyományos értelemben, nem lehet többet drámát írni, hagyományos értelemben nem lehet egyáltalán alkotás, ezt Pilinszki is ugye felveti, hogy Auschwitz után nem lehet ugyanúgy írni, és nem lehet ugyanúgy beszélni a kultúráról, nem lehet ugyanúgy beszélni a keresztény világról és hagyományokról, mindazokat, aminek ezek által a történelemnek megtörtént eseményein keresztül csomó minden, ami jelentését vesztette. És ugye ő az eltűnés, mondjuk én azt mondanám, hogy többek között az eltűnés méltóságának a dramaturgia is, vagy a szerzője, tehát minden alapműve beszél egyáltalán, tehát a létezés olyan kérdéseiről, egyáltalán arról, hogy létezünk-e egyáltalán, mert ez ugye, hogy lát-e valaki bennünket, vagyis számon tart-e valaki bennünket, ez egy nagyon fontos nála. Azon kívül pedig az eltűnés vagy meghalás módozatairól, a méltó meghalásról, arról, hogy egyáltalán ugye a szereplőinek nagy része valahogy borzong vagy fél a méltatlan, szörnyű haláltól, attól, ami a fizikai és szellemi leépülés, ami egyfajta félelemmel tölt el, hogyha egyszer csak, ugye, tehát hogyha nem vagyunk képesek már szellemileg mondjuk ellenőrizni, vagy nem ellenőrizni, hanem egyszerűen tudatában lenni a saját létrefajon, vagy pedig fizikailag bomlunk le, vagy pedig mint Winnie a homokba ugye ágyazott szereplő, akinek a végén már a végtagja is sem látszanak, csak a feje, aki ennek a mi a kilátása, vagy az, hogy elolvad a nagy melegben, ugye, vagy pedig valamilyen formában, ugye megjött egy adott pillanatban, meggyúl egy esernyője, vagy egy napernyője pontosabban, és ő azon tűnődik, hogy vajon ez egy valamilyen isteni, transzcendentális jel, ez, mint a mózesi csipkebokor, és akkor lehet, hogy az ő szenvedése nem értelmetlen, vagy egyszerűen csak a melegtől gyúlt meg, a nagy hőségtől, és akkor ő itt ugyanígy fog elolvadni. És közben mindig soha nem egyedül vannak, nincs soha, ezek a benne az alapvető drámában mindig szereplő párosok, párok vannak, ezek tulajdonképpen evangélium átiratok is, mert mindegyikben megvan ez a biblikus réteg, ugye Godóra várva egyik szereplője Vladimir azon tűnődik, hogy az egyetlen evangélista által megemlített megmenekült, vagyis megváltott tolvaj, akit Krisztussal együtt fejlesztett, vajon azt mondja, a két tolvaj egyike megmenekült, nem rossz százalék, ugye 50%, ha kettőnk közül az egyik legalább egyiknek sikerül, akkor megérte, ez a várakozásnak van értelme, ugye valami ilyen. De mivel csak a négy evangélista, csak egyik, ezért nem lehet tudni, hogy ez. Tehát, hogy itt van például ez, és végig, ugye, végig megy a darabon ez a keresés. Itt, ugye, a játszma vége, amiről most, ugye, tudjuk, hogy négy szereplős, és egy zárt térben, mintha egy börtönben, egy zárt térben játszódik. Egyik szereplő nyomorék, nem tud fölállni, tehát egy olyan tolószékben van, nem egy nyomorékszékben, egy tolószékben, ami egy trónushoz is hasonlít. A két szereplő a kukában van, azok a szülők, levágott lábakkal, vagy hogy egy balesetben, és az egyetlen mozgó szereplő, az Klóv, a fiatal ember, aki a fia ennek a Hámnak, aki nem sok, tehát aki nem tud már leülni, és tehát, hogy testi fogyatékosnak is lehet mondani, vagy minden esetre afelé halad. És itt van ez a Hám, az is egy biblikus név, egyik Noé egyik fia, Hám, Sét és Jáfetből az egyik fia, aki mit csinált, megfordult, amikor a mesztelenül megpillantja az apját, úgy adja oda, vagyis a másik két fiú, hogy háttal adja a ruhát, tehát van egy ilyen bűntudat, ami végig működik. A bűntudat sok mindenre vonatkozik, arra is, hogy a szülei ott vannak, tehát hogy a szüleinket a kukában tartjuk, ez is benne van. Tehát, hogy tulajdonképpen Beckett rettenetesen precízen, radikálisan, komolyan átgondolja ezeket a, és valamilyen módon azt próbálja meg végigcsinálni a szereplőkkel, hogy hogyan lehet eljutni ezeknek a végső dolgoknak az elfogadásáig. Miközben mondom, ezek a szereplők állandóan, tehát olyan bohóc párosok, hogy folyamatosan tudjuk azt is, hogy folyamatosan játszanak, folyamatosan bohóc tréfákat, és olyan dolgokról is, amelyek egyébként mindenben, tehát a halál, a kegyetlenségek, a nem tudom, tehát ezekről is, a végső, a világegyetemről, arról, hogy nincs már természet, sok mindenről játszanak, volt számokat, amelyek aztán. Tehát ilyen értelemben Beckettnek a kedvenc színésze Buster Keaton volt, a nagy néma filmekben egyfajta minimalista bohóc volt Buster Keaton, mert teljesen semleges arccal tudott végigcsinálni olyan dolgokat, amelyek közben mind megtett, hogy még Chaplinnél is egy lépéssel tovább ment, ugye? Tehát, hogy egyfajta, én nem is tudom, hogy nevezzem, ezt csak Beckett stílusnak tudnám nevezni, mert az az érdekes, valami a zeneisége az rendkívül szembeötlő, hogy ezek a művek zenei struktúrájú művek, ezek a Becketti dramaturgia. A Zsákutcába vezet a hagyományos, realista eszközökkel próbáljuk megközelíteni. Nincs folyamat, egy történeti folyamat, vagy egy narratívitás föl, hanem fragmentumok vannak, amelyeket a nézőnek kell összeraknia. Ez a nehézsége. Tehát a színészi munkának az a nehézsége, hogy nincs más mire támaszkodnia, mint a partitúrára, ami maga a Becketti darab. Tehát ami a Becketti mű, ez a partitúra pedig megszakítja a folyamatosságot, tehát olyan, mintha lehet, hogy nem a legjobb most kapásban az a hasonlat, hogy egy zenész több hangszeren játszik, fúvolát lerakja, és utána odaül a zongorához, vagy egy dobhoz, és lehet, hogy azon nem folytatja éppen azt a kisebb partitúrát, amit eljátszott egy másik hangszeren, hanem egy kicsit más hangnemben. Lehet, hogy vannak olyan motivumok, amelyek visszatérnek, mert vissza a repetitív, az ismétlés az ugyanúgy része a Becketti dramaturgiának, és ez hihetetlen precizitást követel, ugyanakkor a folyamatban való gondolkodásnak a kötelező megszüntetését vagy kivonását.